Jogászi körökben is vitát váltott ki a kétharmados törvények feles többségű módosításának felvetése. Ellenzéki politikusok előzőleg többször is beszéltek arról, hogy ha kormányt alakítanának, elsőként döntenének a jelenleg hatályos alaptörvény eltörléséről és egy új alkotmány létrehozásáról. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az előválasztási kampányban az ellenzéki miniszterelnök jelöltek többször is hangsúlyozták, hogy nem fogadják el a Fideszes kétharmad által 2011-ben megszavazott alaptörvényt. Dobrev Klára a feles többséggel való alkotmányozásról, Márki-Zay Péter pedig az alaptörvény közjogi érvénytelenségéről mondott véleményt. Jakab András alkotmányjogász a Telexnek adott interjúban úgy vélte, erőszakba torkolhatna, ha az ellenzéki vezetők semmibe vennék az írott jogot. Az ország kormányozhatósága ellenzéki győzelem esetén vélhetően korlátozott lenne, a felvetett javaslatok pedig számos jogi, gyakorlat és hosszú távú problémát vetnének fel, tette hozzá. Jakab András szerint alkotmányellenességről akkor beszélünk, ha például egy törvény valamelyik rendelkezése, amely a normák hierarchiájában az alkotmány alatt helyezkedik el, ellentétes az alkotmánnyal. Hangsúlyozta, hogy megvolt a szükséges kétharmados többség az új alkotmányhoz. Úgy vélte, ha eljárási jogszerűtlenség lett volna, akkor az egész alaptörvény lenne érvénytelen, és nem lehetne válogatni a rendelkezések között aszerint, hogy melyik rendelkezést tartjuk demokratikusnak, és melyiket nem. Az alkotmányjogász szerint Márki-Zay Péter és mások is félreértik az alaptörvény azon rendelkezését, amely tiltja a kizárólagos hatalomra való törekvést, amely úgy hangzik, senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni. Az ellenállási klauzula szerinte szimbolikus rendelkezés, ez alapján alkotmányellenességet nem lehet megállapítani. Vörös Imre jogász professzor volt alkotmánybíró, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a HVG-n közölt írásában és interjújában korábban úgy vélte, Magyarországon lopakodó módon államcsíny következett be, ezért az új országgyűlésnek az első ülésnapján két határozatot kell meghoznia, meg kell állapítania, hogy az alaptörvény és az önkényuralmat kirívóan biztosító törvények alkotmányellenesek, ezért semmisek, illetve az egész jogrendszerből ki kell venni azokat a jogszabályokat, amelyek akadályozzák az alkotmányos rend helyreállítását. Vörös Imre a Telexen megjelent írásában egyebek között azt emelte ki, hogy az alaptörvény már a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvést is tiltja, és az ez ellen való fellépést mindenki számára alkotmányban rögzített joggá, sőt kötelezettségé avatja, felmentve mindenkit az ilyen törvényeknek való engedelmesség alól, ha a hatalom kizárólagos birtoklása már megvalósult, hiszen ezek betartása éppen a fellépést teszi lehetetlenné. Jakab András erre reflektálva azt írta az alaptörvény egyik kommentárjából, világosan kiolvasható, hogy nem jelenti azt a rendelkezés, hogy a jogellenes, pontosabban jogellenesnek vélt állami intézkedésekkel, például alkotmányellenes törvényekkel szemben bárkinek automatikusan ellenállási joga lenne. Az alaptörvény módosításához és adott esetben egy új alkotmány létrehozására is szükség van a parlamenti képviselők kétharmadának szavazatára. Ezt már Cservák Csaba alkotmányjogász mondta az Inforádiónak.
És van egy olyan jogintézmény is, amely a kis kétharmad néven híresült el, most már a régi magyar terminus technicus követ a sarkalatos törvénynek hívják megint. Ez pontosan azt jelenti, hogy a jelenlévő parlamenti képviselők kétharmadás szavazat többségével lehet egyes kiemelt jogszabályokat módosítani. Ez nagyon alap, nagyon fontos kiemelnünk. Az is egy érdekesség, hogy a parlamentarizmus vezérelve általában a feles többség. Míg a magyar jognak egyfajta önkorlátozása, ez a kétharmadosság, ennek gyökerei még a rendszerváltozásig mennek vissza, akkor ez egy teljesen abszurd helyzetben még az költségvetési törvény elfogadása is kétharmadhoz köttetett volna, ezekben teljesen testidegen tényező a parlamentarizmus rendszerében, teljesen bénává teheti a mindenkori kormánytöbbséget, tehát ezt megváltoztatták. Viszont a törvény módosításához mindenképpen kétharmados szavazat többség szükségeltetik. Nemzetközi összevetésben sok érdekes megoldást láthatunk, valahol alkotmányozó nemzetgyűlést hívnak össze, valahol egyfajta felesnél nagyobb kvórum szükségeltetik az alkotmány módosításához és az alkotmányozáshoz. Valahol az államfőnek van erősebb hatásköre, és van, ahol népszavazásra bocsátják esetleg az alkotmányt, az új alkotmányt, az alkotmány módosítását. És szeretném kiemelni, rendszerváltozásban rendkívül fontos volt a jogfolytonosság, amelynek óriási volt a jelentősége a régi magyar jogban is. Ez azt jelenti, hogy a meglévő jogszabályokat csak a már meglévő jogszabályok alapján lehet tovább és tovább fejleszteni, ez pedig a szerves fejlődés. Ez nagyon szorosan összefügg a formális jogállamiság elvével. Ami nagyon érdekes, hogy a rendszerváltozás során is, hát sokan ezt kritizálják, de kiemelt szerepet játszott, tehát hogy csak a rendszerváltozás előtt meglévő szabályok alapján és a rendszerváltozás előtt működő parlament szavazatai mentén, szavazatai értelmében lehetett megváltoztatni a legfontosabb normákat, így az alkotmányt is.
Cservák Csaba szerint az új alaptörvény visszanyúlt a régi magyar joghoz, és beemelte a történeti jogfolytonosságot az alkotmányos normák közé.
Olyan értelemben, hogy értelmezési hátteret jelent a történeti magyar alkotmány az új alaptörvény interpretációjának értelmezésénél. Tehát ez nem egy plusz normatív tartalmat jelent, hanem egy értelmezési hátteret, de így is valamilyen módon helyreállították a jogfolytonosságot, ez pedig a legitimitás szempontjával szintén egy vezérel. Nagyon sok kritika hangzott az elmúlt évtizedben arról, hogy a parlamenti többség nagyon is él a kétharmadával, és elég sok változtatást hajt végre. Ezeknek a kritikáknak pont abban csendül ki a lényegük, hogy nincs egyéb fék és egyensúly a gépezetben. Tehát én úgy gondolom, hogy semmiféleképpen nem objektív kritika, hogyha valaki azt mondja, hogy miért alkotmányozott a Fidesz-KDNP kétharmaddal, és ezek után miért lehetne legitim egy feles többséggel való alkotmányozás. Tehát pontosan olyan kritikákat tudok szakmailag elfogadni, amelyek arra irányulnak tértől és időtől függetlenül csak vegytiszta szakmaisággal, hogy hosszú távon valamilyen többlet követelményhez kellene kötni az alkotmányozást.
Az alkotmányjogász szerint elsőként is a szakmai kérdésekben kellene megállapodásra jutni, majd azok mentén lehetne módosítani az alaptörvényt.
Az alaptörvény jövő évben 10 esztendő lesz hatályos. Ilyenkor úgy gondolom, hogy mérleget kell vonni, meg kell nézni egyes jogintézmények, hogy érvényesültek, és lehet persze az alaptörvényt kritizálni a bárkinek, és lehet szakmai konszenzus mentén később azt módosítani. Bárki kerül hatalomra, bárki nyeri meg a választásokat, az alaptörvény módosítását az akkori parlament kétharmados arányával mindig végre lehet hajtani. És mondom, hogy el lehet gondolkozni azon, hogy valami más szűrő is legyen a gépezetben. Van olyan állam, a kétkamarás parlament működik például, valahol az államfőnek vannak szélesebb hatáskörei. Mindegyikről érdemes beszélni. Úgy gondolom, hogy sokan nyitottak lennének egy szakmai egyeztető fórumra, amilyen a rendszerváltás idején például a nemzeti kerekasztal volt, ahol bizonyos politikai és civil szervezetek szakmai konszenzus próbáltak keresni, és azokat hajtotta végre lényegében a pártállami parlament. Tehát ilyen jellegű egyeztető fórumokra szükség lehet a későbbiekben, de úgy, hogy az aktuális parlamenti arányokat nem lehet megkerülni, és nem lehet a jogfolytonosságot sem megtörni, erre szeretném még fölhívni a figyelmet.
Cservák Csaba szerint a jus resistendinek, vagyis az ellenállási jognak napjainkban is vannak aktuális vonatkozásai, csak meg kell feleltetni ezt az ősi jogelvet a modern kor kívánalmainak. Az alkotmányjogász azt mondta, tárgyi értelemben ebbe a gondolatkörbe illeszkedik például a valamilyen jogszabállyal szemben kezdeményezett népszavazás is.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Továbbra is fontos, hogy a föld ne úgy jelenjen meg a gazdaságban, mint befektetési eszköz, hanem azoknak a kezébe kerüljön, akik meg is művelik. Ugyanis kiszolgáltatottá teszi a magyar mezőgazdaságot, ha beruházási céllal nagy területű földek kerülnek a beruházók kezébe, akik azokat haszonbérbe adják, és csak a megfelelő ajánlatra várnak, emiatt pedig a haszonbérleti díjak is megemelkednek, mondta az Inforádió által megkérdezett közjegyző, hozzátéve, hogy mindezt a földforgalmi törvény szabályozza. A törvény tulajdonjogi és haszonélvezeti jogi aspektusairól Anka Mártonnal beszélgettem.
Azt a civilek is tudják, akiknek csak a lodzsa erkélyén van virágföldjük, hogy a termőföld elidegenítése, adásvétele az nem olyan egyszerű, mintha az ember egy házat, lakást vagy bármit próbálna megvenni. Miért olyan bonyolult a termőföld elidegenítése?
Igazából az Európai Unióhoz való csatlakozás, illetve az ahhoz kapcsolódó türelmi időszak ideje alatt ez nem volt olyan bonyolult, mert egyszerűen el lehetett érni azt a célkitűzést, hogy lehetőleg a helyi földműveléssel foglalkozó termelők kezébe kerüljön a termőföld. Gondolok itt a régi termőföldről szóló törvény azon rendelkezésére, ami teljes egészében tiltotta a külföldiek és a jogi személyek tulajdonszerzését. Ez az Európai Unióhoz való csatlakozással, illetve az ahhoz kapcsolódó türelmi időszak elteltével már tarthatatlanná vált, és szükséges lett egy olyan szabályozás bevezetése, ami azonos feltételek mellett biztosítja Magyarország, a magyar állampolgárok és az Európai Unió többi állampolgárának a földszerzését, viszont továbbra is nagyon lényeges, hogy a földre nem mint befektetési eszközre gondoljunk, ne úgy jelenjen meg a gazdaságban, mint befektetési eszköz, hanem valóban azoknak a kezébe kerüljön, akik meg is művelik, mert nagyon érzékeny és kiszolgáltatottá teszi a magyar mezőgazdaságot az, hogyha beruházási céllal nagy földek kerülnek a beruházó kezébe, aki csak haszonbérbe adja, és adott esetben arra vár, hogy kapjon egy jobb ajánlatot arra, hogy kiművelje meg. Ezáltal a haszonbérleti díjak is az egekbe szöknek. Tehát ez egy nem kívánatos helyzet, ezt kívánja a földforgalmi szabályozás szabályozni, de innentől, hogy nem lehet kifejezett külföldi állampolgárokra vonatkozó tiltásokkal élni, ezért egy nagyon kifinomult szabályozás kell, ami biztosítja a helyben lakó és földet művelőknek a földtulajdonhoz jutását, illetve a földtulajdon az ő kezükben maradását, és ezért nagyon bonyolult ez a szabályozás. Hát ez a szabályozás a polgári törvénykönyv egy könyvének a méretével vetekszik, és külön jogág lett belőle. Ez nem csak egy kiegészítő joga már a dologi jogi szabályoknak, hanem egy teljesen önálló jogág, önálló dogmatikával, önálló fogalmakkal, és mint ilyen önálló jogákként egy viszonylag fiatal jogág, tehát nem mélyültek még el úgy azok a dogmatikai szabályai, amik adott esetben egy polgári törvénykönyves szabályt már az 50 éves gyakorlat alatt, amióta alkalmazzák ezt a szabályt, már egy plusz értelemmel, egy plusz jelentéssel töltenek ki, és ezért nehéz ezeknek a szabályoknak az alkalmazása, még most for ki ennek a dogmatikája, még most látja a jogalkotó azt is, hogy ezek a szabályok, ezek elérték a céljukat, szükséges-e további szabályozás, vagy nem szükséges.
De azért ennyire kifinomult ez a szabályozás, mert egyszerre kell megfelelnie az Európai Unió jogrendjének, amiben mindenféle tulajdoni szabadságok is le vannak fektetve, meg kell felelnie a nemzeti érdekeknek, hogy a föld lehetőleg művelés alatt maradjon? Tehát ezt kell valahogy összeegyeztetni?
Igen, pontosan. És a jogalkotónak, hát nem titok, és a földforgalmi törvény céljában is ott van, hogy próbálja a jogalkotó nem csak a nagy művelőket, hanem a helyi kis, középméretű művelőket, vagy mezőgazdasági üzemeket, vagy családi gazdálkodókat is abba a helyzetbe hozni, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak, hogy ez a mezőgazdasági művelés, illetve az ahhoz kapcsolódó termékértékesítés egy továbbra is egy életcél lehessen, maradhasson. Ne mindenki alkalmazottá váljon, mert az nem kívánatos, hogyha minden termelő vagy termelőképes ember csupán egy nagyüzemi alkalmazásban lévő munkássá válik.
Hogyha ez ilyen kifinomulás állapotában van, akkor a szabályozásba valahogy be kell vonni azt is, hogy a mellette dolgozó gazda, ha adásvételre kerül a sor, akkor szerezhessen földet például? Tehát ilyen tulajdonképpen protekcionista célokat is be kell vonni egy egyébként uniós szabályozásba?
Hát annyiból lehet ezeket protekcionális célzattal használni, hogy mindig meg kell felelni az uniós elvárásoknak, tehát nem lehet diszkriminatív ez a szabály, és ezért nehéz. Ezért van az, hogy bevezette a jogalkotó földműves nyilvántartást, amiben vagy végzettséggel, vagy földművelésből származó igazolt árbevétellel lehet bekerülni, és az ad egy privilegizáltabb helyzetet, illetve az adásvétel esetében pedig a helyi földet használó földműveseket részesíti előnybe a jogalkotó. Tehát, hogy a lényege a szabályozásnak, hogy mindenki számára nyitva álljon az, hogy földműves lehessen, de mégis azok lehessenek földművesek, akik vagy ezzel foglalkoznak, vagy megvan hozzá a végzettségük, ezáltal be tudják tölteni azt a szerepet ebben a magyar mezőgazdaságban, amire szüksége van a jogalkotónak, ami biztosítja azt, hogy stabil legyen a mezőgazdaság.
Hogyan működik a gyakorlatban a termőföld adásvétele? Egy lakás, egy ingatlan adásvétel azért úgy működik, hogy az ember megnézi a tulajdoni lapot, van-e rajta széljegy, nincs rajta széljegy, megbeszéli otthon, hogy megérez ennyit, nem érez ennyit, leteszi a foglalót, utána, ha szerződte, kifizeti az egészet, és mindenki megy a dolgára. A termőföldnél hogy van ez?
Hát egy valamit azért előre bocsájtanék, az adásvételnél se teljesen így van. Tehát az adásvételi szerződésnek is a legérzékenyebb pontja a teljesítés. Tehát addig mindig előttem is rendben vannak a felek, és megvan a konszenzus, hogy megvan a vételár. De amikor arról van szó, hogy valami miatt húzódik ez a szerződés, akkor már nagyon érzékeny kérdés az, hogy kifizetés, mikor a vételárat, mikor léphet birtokba, mikor kap tulajdont a vevő, kell-e előre fizetnie, nem kell-e előre fizetnie. És mindez a földnél fokozottan kéleződik, mert ott egy hosszabb folyamata van a szerződés lefutásának, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem új keletű probléma, ez ugyanúgy megvan egy átlag ingatlanadásvételi szerződésnél is, nem hiába vannak ezekben a szerződésekben is nagyon-nagyon leszabályozva, és ott is, hogyha egy banki folyósításhoz van kötve a teljesítés, akkor azért ott is egy 3 hónapos határidőt szoktak legalább szabni a teljesítésre. Ehhez képest nagyjából a földadásvételi szerződés végigfutása is egy olyan 5 hónapra satszolnám átlagba. Itt a lépéseket az árnyalja, hogy a jogalkotó legfőbb eszköze az elővásárlási jog. Tehát, hogyha megkötjük az adásvételi szerződést, akkor abba a földet használó földművesnek, vagy a helyi földművesnek van beleszólása annyiból, hogyha én nem előzöm meg őket az elővásárlás, ha én, mint vevő, nem előzöm meg őket az elővásárlásra jogosultak sorrendjébe, akkor ők be tudnak lépni egyoldalú nyilatkozattal a szerződésbe. Tehát ők tudják azt mondani, hogy nekem ez a szerződés így, ahogy van, megfelel, és én kérem, én teljesítek úgy, ahogy a szerződésben van, és ezáltal belép a szerződésbe.
Ez ugye a gyakorlatban azt jelenti, hogy én, mint föld tulajdonos, bárkivel egyezzem meg a földem eladásáról, ha van elővásárlási jog jogosultja, akkor ő az általam letárgyalt szerződési feltételekkel az én kiszemelt vevő helyére beléphet egy határidőn belül.
Igen, pontosan, feltéve persze, hogy nem előzöm én őt az elővásárlási jogosultak rangsorába, tehát neki kell előbb állni a rangsorba. Mert van a földforgalmi törvényben egy sorrend, hogy kit milyen sorban illet meg az elővásárlási jog. Tehát az első lépés a szerződés megkötésekor, és akkor majd vissza fogunk térni ám a szerződés megkötésére, mert nem hiába utaltam arra, hogy nem mindegy, hogy ki mikor hogy teljesít, mert az lesz a legérzékenyebb rész. De előre kell látni, hogy milyennek a szerződésnek az életciklusa. Tehát megkötjük a szerződést, utána közölni kell az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton, hogy ezt a szerződést megkötöttük, illetve a kormányzati úton való közzététel útján. Ők, nekik pedig 60 napjuk van arra, hogy nyilatkozatot tegyenek, hogy akarják ezt a szerződést ezekkel a feltételekkel, vagy nem. Hogyha letelik a 60 nap, és feltételezve, már pedig az esetek 95%-ában ez a szerződés mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött lett, akkor tovább fog menni a szerződés a mezőgazdasági igazgatási szervhez, aki egy nagyon részletes vizsgálatnak veti alá ezt a szerződést, meg az elővásárlásra jogosultak nyilatkozatát. A sarkalatos pontja ennek a vizsgálatnak a vételár. Mégpedig abból az okból, mert hogy régi trükk volt, a vételárral kapcsolatban az, hogy egy a forgalmi viszonyoknak nem megfelelő, annál magasabb vételárat határoztak meg a felek a szerződésben, és az elővásárlásra jogosult, ha be akart lépni a szerződésbe, ezt a magasabb vételárat kellett megfizetnie, holott ez a vételár fiktív volt, ennek a kifizetése nem történt meg, csak annak egy részét fizette meg a vevő. Ezt akarta elkerülni a jogalkotó, és ezáltal nagyon szigorúan meghatározta, hogy milyen értéken, milyen áron lehet eladni a földet. Tehát a forgalmi viszonyoknak megfelelő áron lehet csak eladni a földet, és minden olyan körülményt, ami indokolja az ettől való eltérést, azt kötelező feltüntetni a szerződésbe. Egyrészt, hogy az ellenőrzés folyamán is lássa ezt a mezőgazdasági igazgatási szerv, másrészt pedig, hogy a szerződést megtekintő elővásárlásra jogosult is látsa, hogy ez a vételár, ez miből és hogyan tevődik össze.
Anka Márton közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Bár november 1-től a kormányrendelet lehetővé teszi a cégek és a vállalkozások számára, hogy kötelezővé tegyék a koronavírus elleni védőoltás felvételét munkavállalóiknak, azonban az állásinterjún a védettségre vonatkozó kérdés változatlanul kerülendő lesz. Emellett a távmunka keretében foglalkoztatottak esetében sem feltétlenül lesz indokolta az oltásra való kötelezés, mondta az Inforádiónak az ECT Bán és Karika ügyvédi társulás szakértője. Rozgonyi Ádám kérdezte Bognár Ivettet.
Ennek a új kormányrendeletnek a legfőbb intézkedése az, hogy a munkáltatók részére lehetővé teszi azt, hogy a munkavállalóikat arra kötelezzék, hogy vegyék fel a koronavírus elleni védőoltást, és persze feltéve akkor, hogyha ez az adott munkavállaló részére nem ellenjavalt egészségügyi indokokban. Azt lenne fontos ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy a kötelezővé tétel során a munkáltatónak figyelemmel kell lenni arra, hogy milyen munkahelyről, illetve milyen munkakörről beszélünk. Tehát egy távmunka keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében nem feltétlenül lehet ez indokolt. És a munkáltatónak ennek során meg kell határozni egy időpontot, ameddig a munkavállalónak fel kell venni a védőoltást, illetve két dózisú oltóanyag esetében az első dózist, és ez a határidő nem lehet rövidebb, mint 45 nap. Hogyha a munkavállaló ez idő alatt, a határidő alatt nem veszi fel az oltást, illetve nem igazolja orvosi igazolással, hogy nem javasolt számára a védőoltás felvétele, akkor a munkáltató fizetés nélküli szabadságra küldheti a munkavállalót.
Az állásinterjún, tehát akkor úgymond egy szenzitív adatnak minősül az, hogy az illető személy oltott-e?
Igen, ez mindenképpen szenzitív adatnak minősül. Az oltottság, illetve a védettség ténye az egy egészségügyi adat, ami a személyes adatok különleges kategóriájába tartozik, és ezért a munkáltatónak rendszerint nincs arra jogalapja, hogy ezeket kezelje. Egy állásinterjún ugye még nincs munkaviszony a felek között, tehát hogy nem kezelheti még hivatkozással a cég, az interjúztató cég a jelentkező adatait. Másrészt meg ez egy olyan információ, ami alkalmas lehet arra, hogy a jelentkező megítélését pozitív vagy negatív irányba befolyásolja, és hogyha ez megvalósul, akkor az diszkriminációnak is minősülhet, ami pedig egy hatósági eljárást vonhat maga után.
Más egyéb jogosítványt, új jogosítványt ad-e a munkáltatók kezébe ez a kormányrendelet? Esetleg szól-e a maszkviselésnek a kötelező vétételéről?
Ez a kormányrendelet, ez a maszkviselésre nem tartalmaz külön előírásokat. Ezzel kapcsolatban továbbra is az a szabály irányadó, hogy amennyiben a munkáltató egy előzetes kockázatértékelés alapján úgy véli, hogy egy adott munkavállalói csoportnál, vagy akár minden munkavállalónál indokolt a maszkviselés, és nem elegendő az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtéséhez, például a távolságtartás, vagy az egyidejűleg a munkavégzés helyén tartózkodók számának a minimalizálása, akkor ezt továbbra is elrendelheti, illetve kötelezheti a munkavállalókat arra, hogy a munkavégzés helyén maszkot viseljenek.
Jogi szempontból van-e még esetleg bármilyen változás, ami érinti a munkaviszonyokat?
Igen, még az új kormányrendelet határoz meg egy olyan lehetőséget a munkáltatók számára, hogy a már említett fizetés nélküli szabadság időtartamát követően, tehát hogy az elrendeléstől számított egy év elteltét követően, hogyha a munkavállaló továbbra sem veszi fel az oltást, illetve továbbra sem tudja igazolni, hogy nem javasolta számára az oltás felvétele, akkor megszüntethető a munkaviszonya. Ennek ugyanakkor feltétele az, hogy az oltás felvétele még az egy évvel ezelőtt követően is indokolt legyen. Ez jelent alapvetően újdonságot még a kormányrendeletben. Az állásinterjú témájánál maradva, a védettség, illetve az oltáshoz kapcsolódó hozzáállás kapcsán felmerülő kérdések fordított helyzetben sem egyszerűek. Tehát, hogy a jelentkező sem kérdezhet rá, illetve rákérdezhet arra, hogy mi a munkáltató vagy a potenciális munkáltató hozzáállása az oltáshoz. Viszont erre a cégnek a képviselői, akik jelen vannak az állásinterjún, erre nem kötelesek válaszolni.
Bognár Ivettet, az ECT Bán és Karika ügyvédi társulás szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A fogyasztóvédelmi hatóság a járványhelyzetben fokozottan ellenőrzi, a vámhatáron is szűri a védőeszközöket, számolt be az Inforádiónak az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. Kalapos Mihály kérdezte Keszthelyi Nikolettát.
Tavaly a járvány megjelenése óta a fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálja a maszkokat. Ugye itt kell gondolni az egyszerű textilmaszkokra, illetve a higiéniai maszkokra, valamint a magasabb szűrőképességgel rendelkező FFP-típusú maszkokra. A tavalyi évben inkább a vámhatára kellett koncentrálnunk, ugyanis közel 27 millió maszkot tudtunk ellenőrizni a vámhatáron, az idei évben pedig inkább a kereskedelmi forgalomra koncentráltunk.
Mit tapasztaltak?
Gyakorlatilag a kereskedelmi forgalomban talált termékeknek a harmada volt nem megfelelő, ugyanis ez mennyiségileg egy 120 ezer darab terméket jelentett, ennek harmadát kellett kifogásolni. Két csoportra osztható egyébként a jogsértések típusa is. Egyrészt, amit említettem, ugye az egyszerű textilmaszkok esetében az az elvárás, hogy ne tüntessenek fel a gyártók olyan információkat, amelyek arra engednek következtetni, hogy ezek szűrő tulajdonsággal rendelkeznek. És itt jellemzően az volt a probléma, hogy megtévesztés miatt kellett eljárnia a hatóságnak. A másik csoportja a maszkoknak pedig a úgynevezett FFP-típusú maszkok, amelyek ténylegesen ugye munkavédelmi eszközök tulajdonképpen, és szűrőképességgel rendelkeznek. Itt szigorú jogszabályi követelményei vannak ezeknek a maszkoknak, amelyek tekintetében a dokumentáció meglétét ellenőrizte a fogyasztóvédelmi hatóság, hiszen hogyha ezek rendben vannak, akkor valóban megfelelő szűrőképességgel rendelkeznek. Ilyen ugye, hogy ezeken a maszkokon fel kell tüntetni a CE-jelölést, illetve a tanúsítószervezet notifikációs számát, egy EU megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük. Ez ugye azt jelenti, hogy amikor beérkezik az Európai Unióba a maszk, akkor egy az EU-ban bejelentett tanúsító szervezet bevizsgálja, mert be kell vizsgálni, hogy az itteni előírásoknak megfelelnek-e. Tehát például ténylegesen 95%-os vagy 98%-os szűrőképességgel rendelkeznek-e ezek a maszkok. Sajnos viszont ugye az ellenőrzött termékek harmadában kellett eljárni, és 3,75 millió forint bírságot is kiszabott a fogyasztóvédelmi hatóság. A másik vonal egyébként a vámos ellenőrzés volt idén, is, de jóval kevesebb, 1,5 millió terméket kellett ellenőriznünk és megállítanunk a vámhatáron, tehát ez jóval kevesebb volt, mint a tavaly évben tapasztalt kifogásolási mennyiség.
Mennyit kellett a forgalomból kivonni, mennyi maszkot?
Ugye 275 fogyasztóvédelmi eljárás van folyamatban, ezek közül 188 esetében kellett úgymond feltételhez kötni az árusítást, ugye gyakorlatilag ez is azt jelenti, hogy addig nem árusítható az adott maszk, amíg nem teljesíti a feltételeket, tehát vagy eltávolítja a többletinformációt, vagy pedig beszerzi a szükséges dokumentációt, és 5 esetben volt viszont konkrétan forgalomból való kivonás. Egyébként minden típusú üzletben ellenőriztünk, ez online mintavételt is jelent, munkavédelmi üzletekben, áruházláncokban, drogériákban, gyógyszertárakban is vettek mintát a kormányhivatal munkatársai.
Keszthelyi Nikolettát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
20 milliárd forintnyi lesz azoknak a közlekedési büntetéseknek az összértéke, amiket idén a védarendszer alapján szabtak ki autósokra. A leggyakoribb ok, ami miatt büntetnek, a gyorshajtás. Azonban a rendszer nem alkalmas minden szabásértés, például az illegális gyorsulási versenyek megfékezésére, arra folyamatos rendőri jelenlét kell. Rezsek Győző mondja el a részleteket.
Közúti intelligens kamerahálózat, így hívják a köztudatba védaként bekerülő ellenőrző rendszert, ami alapján pontos kimutatások vannak arról, hogy mik a leggyakoribb közlekedési szabálysértések, és azt is lehet tudni, hogy ezek miatt mennyire büntetik az autósokat, mondta az Inforádiónak Oberling József, az ORFK közlekedés rendészeti főosztályvezetője.
Talán nem meglepetés, hogyha első helyen sorolom a gyorshajtást, második helyre az elsőbségi szabályok megszegése kerül, és a dobogó harmadik helyére a kanyarodás irányváltoztatás szabályának a megszegése kerül, és tulajdonképpen ez a három szabályszegés típus az összes közlekedési balesetnek mintegy 75%-át adja. És azt tapasztaljuk, hogy egyre több olyan ügyet kell indítanunk, amelyben nem csak a gyorshajtás miatt, vagy az áronal átlépés miatt, hanem még a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt is eljárást kell indítanunk. Már az idei év előzetes adatai is azt mutatják, hogy a bírság ebben az évben is a 20 milliárd forint körüli összegnél fog véget érni.
A rendőrség szerint sokkal több helyre kellene telepíteni ilyen rendszert, de annak több 10 milliárdos költségei lennének, így a kapacitások végesek. A leggyakoribb baleseti ok a gyorshajtás, ennek megfékezésére, csökkentésére nem minden esetben alkalmas a véda. Budapesten a Váci és a Szentendrei úton előfordulnak illegális gyorsulási versenyek. Ennek megfékezésére például folyamatos rendőri jelenlét kell.
Ameddig vannak olyan emberek, akik hajlamosak például ilyen gyorsulási versenyeken részt venni, addig, ha az egyik utat, amit ilyen célból használnak, bekamerázzuk és folyamatos ellenőrzést alatt tartjuk, akkor át fognak települni egy másik helyszínre. Tehát valójában a problémának az igazi okát kell megszüntetni, azt a kedvet, hogy ilyen emberek legyenek, akik ebben örömüket lelik, hogy a közúton versenyeznek. El kell mondjam, hogy a budapesti rendőrök nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ez a jelenség minimálisra csökkenjen. Heti szinten tartanak ellenőrzéseket azokon az utakon, ahol ilyen versenyek előfordultak, és most már kijelenthető, hogy ilyenek csak szorványosan vannak, és nem igen szervezett formában, hanem inkább ilyen spontán kialakult versenyhelyzetek vannak. Figyeljük egyébként ilyen szempontból azokat a közösségi csatornákat is, ahol ezek a versenyek régebben szerveződtek, és nem látunk erre utaló jeleket.
Az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti főosztály vezetője szerint a rendőrség az illegális gyorsulási versenyekkel kapcsolatos bejelentésekre gyorsan reagál, 1-2 perc alatt a helyszínre ér.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.